Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy megszólít bennünket. Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, a 7. verssel kezdődő szakaszból. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva, menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle. Mi a kívánságod? Hol készítsük el? Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok meg a házigazdának. A mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet. Ott készítsétek el. Amikor elmentek, mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Amen. Imádkozzunk. Hálás a szívünk, édesatyánk, ezekért a szavakért, és nagyon köszönjük neked, hogy bár térben és időben nagyon távol történtek tőlünk ezek az események, de mégis megőrizted ezeket a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy az a szenvedés történet, amelyet az Úr Jézus ott végigjárt, az mindannyiunknak az életének a középpontja lehet az életünknek egy bizonyos pontján. És köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy te figyelsz a részletekre. Köszönjük, hogy neked is voltak fontos kapaszkodóid, és hogy a mi számunkra is készítesz fontos kapaszkodókat. Szeretnénk most a te ígéd által vezettetni, szeretnénk a te szent lelked vezetése alatt ránézni a saját életünkre, arra, hogy kik is vagyunk, mivé is lettünk, és hadd érkezzünk meg oda, hogy kivé is lettünk te benned. És kérünk téged, hogy készíts a mi számunkra is kapaszkodókat most itt ma este is, és aztán hadd tudjunk ebből élni az egész keresztény életünk során. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ígérted a te lelked által a jelenlétedet. Ezzel az ígérettel szeretnénk élni. Kérünk, hogy legyél itt velünk a te szent lelkeddel, szentelj meg bennünket, és nyisd meg előttünk a te ígédet, és nyisd meg a szívünket is. Amen. Egyetlen verset szeretnék újra felolvasni a felolvasott részből, ez pedig a 19. vers. Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Készülés közben egy akciófilm trilógia jutott eszembe. Mondhatnánk, hogy mi köze ennek a nagy héthez, meg az utolsó vacsorához. Hát első ránézésre nem sok. A trilógia első filmjének a nyitó kockái arról szólnak, hogy egy magatehetetlen holttest sodródik a tengervízben. Aztán egyszer csak megérkezik egy hajó, kihúzzák a tengervízből, és mikor megvizsgálják közelebbről, akkor csodák csodájára, hát még életben van. Hát nagy az izgalom, ki lehet ez, hogy kerül ide? Közelebbről megnézik, talán két golyó is van a hátában. Hogy került ide ez a test? Kicsoda ez? Mi történhetett ezzel az emberrel? Hát nagy az érdeklődés. Mindenki alig várja, hogy valahogy föl tudják éleszteni. És szintén csodával, határos módon az ember ezt csak magához tér. Na majd most biztos megoldódik a rejtély, de nem oldódik meg a rejtély. Mert hiába tér magához az emberünk, ő maga se tudja, hogy kicsoda ő, hogy került oda, mi történt vele. Nem tud magyarázatot adni se a történtekre, se arra, hogy ő maga kicsoda. Egy egész film trilógia, lehet, hogy aztán már lett még következő folytatása, és erről szól, hogy hát hogyan oldódik meg ez a rejtély. Hogy hogyan jönnek szépen lassan napvilágra majd az emlékképek. Ki vagyok én? Mi történt velem? Hogyan kerülök ide? Mind-mind nagyon fontos múltba visszanyúló kérdés, és égetően fontos a jövőre nézve. Hogyan tovább? Mit kell tennem? Minden ezen múlik. Ki vagyok én? Hogy kerülök ide? Mi történt velem? A múlttól függ a jövő. És ebben a filmben nagyon világosan látszik is, hogy hát tulajdonképpen az emlékek a túlélésnek is az állogai. Egy idő után kiderül, hogy az illetőre vadásznak, és hogy többen nem örülnek annak, hogy ő még életben van. Tehát nem lehet védekezni addig, amíg ezekre az égetően fontos kérdésekre nem tudjuk a választ. Az emlékek nagyon fontosak. Nem csak a filmben, most egy picit hátradépünk a filmtől, hanem azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagyon fontosak az emlékek. Talán mindannyian érezzük azt, hogy rohan az idő. Ha gyerekkoromra visszaemlékszem, hát jó, lehet, hogy nem mindenki, most nézem, hogy gyerekek is vannak közöttünk. Gyerekkoromra visszaemlékszem, annyira lassan telt az idő. Egy tanév, az egy örökkivalóság volt. Amíg apukám hazaért a munkából, hát nem tudtam kivárni. Rágtam anyukám fülét, mikor már? Nem sokára, és ezt utáltam a legjobban, nem sokára. Ez azt jelenti, hogy fogalma sincs. Nagyon messze van még. Mikor kórházban voltam, volt egy hosszabb, hát elég beteges gyerek voltam, és többször voltam kórházban, volt egy hónapos kórházban létem 4 éves koromban, és mindig ezzel nyűjtem az orvosokat, minden egyes vizit idején reggelente, hogy mikor mehetek haza. És kivétel nélkül mindig ugyanezt a választ kaptam. Nem sokára. Utáltam ezt a választ, nem sokára. Hát aztán telik múlik az idő, és azt látom, hogy begyorsulnak a napok. És valószínűleg, ahogy egyre többet él az ember, egyre jobban ezt érzi, hogy begyorsul az idő, és rohannak a napok. Elkezdődik egy hét, és ripsz-ropsz, már a következő kezdődik. És néha az ember, amikor főleg az életének a jobb napjait éli, akkor ezt érzi, hogy hát ez olyan jó lenne megállítani valahogy. Valahogy megőrizni a pillanatot. És hát hoztam néhány tárgyat, amely erről beszél. Fényképezőgép, különféle adathordozók, régebbi vágású fotóalbum. Valahogy igyekszünk megőrizni a pillanatot, az emlékeket felidézni, és mindig felidézhetővé tenni. És hát én is igyekszem dokumentálni, régen ebben rendesebb voltam, de most is érzem nagyon a szükségét, hogy nőnek a gyerekeink, és annyira jó lenne megőrizni a pillanatokat, és csak úgy röpködnek a megabájtok, gigabájtok, terabájtok fényképekkel, videókkal, és hát vannak bizonyos tárgyak is, amelyekben picit igyekszünk bezárni a múltat, és hozzákötődnek az emlékeinkhez. Én elhoztam néhány olyan dolgot, ami meghatároz engem. Ez a kisfiamnak a zászlója, de én is tudok vele azonosulni, ő nagy forradalmár, és a 48-as hősök az ő szíve csücske. De hát én is magyarnak születtem, beleszülettem egy népbe, és ez alapvetően meghatározza azt, hogy ki vagyok. Egy babanapló, vannak benne egészen még kórházban készült fekete-fehér fényképek, fontos bejegyzések, hogy mikor bújt ki az első fog, mikor lettem szobatiszta, ilyesmik. Olyan feljegyzések, hogy hát milyen vicces megfogalmazásaim voltak, és a szüleim ezen mindig jót derültek, és aztán amikor nagyobb lettem, akkor már nekem is olvasgattak. Későbbi tárgyak. Ez a nagypapámnak a kedvenc bicskája volt. És mivel a nagypapám már nem él, ezt nagyon őrzöm ezt a bicskát, ezt én örököltem, és ő ilyen nagyon ügyes ezermester volt, és rengeteget farigcsált, és sokat használta a bicskáját. Egy tárgy, és kötődöm hozzá. És hát picit őrzi az emlékeket. Sok mindent hozhattam volna. Hoztam egy szuper jó kirándulásra, egy érdekes alakú követ, erre is emlékszem. Ez az általános iskolás, nem, azt hiszem a középiskolai bizonyítványom, így van, hát ez is megtörtént. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, szintén egy fénykép, ez egy esküvői fénykép, ilyen messziről bátran mutatom, nem a feleségem miatt, hanem magam miatt, ezek mi vagyunk. Aztán, amikor megvolt a házasságkötésünk, utána következő évben, ez egy, valaki azt mondta, hogy szemetes, nem szemetes, ez egy angol postaláda akar lenni. Angliába tölthettünk egy évet, ott tanultunk, és egy emlékként hoztuk ezt is onnan, hogy gondoltuk picit, majd emlékeztet arra is, hogy kedves barátoknak leveleket kell írni. Hát azóta ebben nem vagyunk nagyon jók, de az emléket nagyon őrizzük. Aztán, hogy megyünk tovább, ez nem ilyen kis állattartó enciklopédia, hanem szintén ennek a modernebb kiadása, egy babakönyv, ez már a Dániel fiamról szól, már bővebb is, sok minden van beleírva. Igyekeztünk megőrizni a pillanatokat, mikor bújnak ki az első fogak, mikor lesz szobatiszta, miket mond, nagyon jókat derültünk rajta mindig. És hát olyan kár lenne ezeket hagyni csak úgy az idő által elsodoltatni. Sokféle emlékünk van, vannak jók, vannak nehezebbek is. Hát most a nehezebbek közül hoztam egy egész mappát, egészségügyi dokumentáció. Hát említettem már, hogy beteges gyerek voltam, és sokat voltam kórházban, minden benne van. Feleségem azt mondta, ezt mindenképpen vigyem haza, mert az egész életünk benne van. Ezt a gyertyát azért hoztam, mert hát veszteségeink is vannak, és én is visszaemlékezem fájó veszteségekre, szeretteimre, akik már hát most nem elérhetők itt a Földön a számomra, és meghatároznak, az ő emlékük is meghatároz. És hát hoztam egy ilyen rücskös, kemény, nem túl szép követ is, mert ahogy visszanézek, végignézek az életemre, akkor nem csak jó dolgokat tudok mondani magamról sem, hanem bizony olyan terheket is, meg bűnöket, bukásokat is föl tudok idézni, amelyekre nem vagyok büszke egyáltalán. De valahogy ez is ott van az életünkben, az én életemben. Aki vagyok, az itt van. És valamiért ragaszkodunk is ezekhez. Ha nem lennének fontosak számunkra ezek a tárgyak, ezek a képek, akkor valószínűleg nem készítenénk fényképeket, nem őrizgetnénk tárgyakat. De azt hiszem, hogy nem csak én vagyok az, aki őrizgetek tárgyakat, bár feleségem elmondhatja, hogy bizonyos szempontból romantikus lélek vagyok, és hogy kötődöm tárgyakhoz is, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvannak azok az emlékek, amik annyira fontosak, hogy szeretnénk emlékezni rájuk, és meghatározzák azt, hogy kik is vagyunk mi, mérföldkövek vagy állomások az életünkbe, akik beépültek a mi személyiségünkbe, identitásunkba. Teljesen jogos a kérdés, szinte hallom, hogy jó, ez lehet, hogy igaz, de mit keresnek ezek itt? Pláne az úrasztalán, pláne egy úrvacsora előkészítő alkalmon. Tárgyak, elnye, megint újítások. Hát úgy kerülnek ezek ide, hogy Jézus is ilyenekhez nyúl. Erről olvasunk az igében, azt mondja Jézus 15. versben, vágyva vágytam rá, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. És ott kézzelfogható tárgyak kerülnek elő, kézzelfogható eseményekre utaló jelek. A páska vacsora, az egy, amelyet Jézus elkölt a tanítványaival, az hát egy jelképes vacsora volt. És a látható jelek mögött konkrét eseményekre való utalások vannak benne. És ott akkor, azon az estén, amelyen ők leültek az asztal körül, ami ott történt, minden arról beszélt, hogy az az Isten, akit Jézus saját atyának mond, az egy szabadító Isten. Annál az asztalnál minden a szabadító Istenről szólt. Visszaemlékeztek az egyiptomi fogságra, erről beszéltek a keserű füvek, hú, de keserű volt ez a fogság, a sós víz, a sós könnyek, amelyeket hát a terhek miatt is ejtettek, meg visszaemlékezhettek arra, hogyan az elsőszülötteket, a fiúgyermekeket meg kellett ölni, és megfosztották az anyákat a gyermekeiktől, emlékszünk Mózes történetére. A kovásztalan kenyér, hogy milyen sietséggel kellett indulni, amikor Isten úgy döntött, hogy kiszabadítja őket, és eljött az a nap, amire már sokat vártak, hogy Isten most akkor valóra váltja a szabadítást, sietve, kapkodva kellett enni, és gyorsan indulni. És hát a bárány, a báránynak a húsa, a levágott bárány, a húsvéti bárány, akinek a halála emlékeztet arra, hogy hát miért is vannak közöttünk az elsőszülöttek. Minden család gyászolt Egyiptomban, leszámítva Izrael népét. Miért ők is Egyiptomban voltak? Hát azért, mert ez volt Isten, az Isten által kijelölt útja a szabadulásnak, le kell vágni a húsvéti bárányt, egy egyéves, tökéletes bárányt, és ennek a vérével bekenni az ajtófélfát, a szemöldökfát, és ahol ott van ez a jel, aki a bárány vére alatt van, az megmenekül. Ahelyett valaki más meghalt. Annál az asztalnál minden a szabadító Istenről szólt. És Jézus azt mondja, hogy vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt az utolsó húsvéti vacsorát. Gondoljunk bele, Jézus az Isten fia mondja ezt. Mi szüksége van neki erre a húsvéti vacsorára? Nem lehetne csak úgy magához venni egy gyorsan valamit, aztán na, térjünk a tárgyal, jöhet a megváltás. Jézus szívébe látunk benne, azt mondja, vágyva vágytam arra, hogy megegyem veletek ezt az utolsó húsvéti vacsorát. Jézusnak is, mint hogy ember volt, szüksége volt arra, hogy legyen mibe belekapaszkodnia. Konkrét tárgyakban, olyan dolgokra, amelyek erre utaltak, hogy Isten, ő egy szabadító Isten. És Jézus készül a megváltásra, készül a kereszthalára, és a Gecsemáné kerti imádságából látjuk azt, hogy ez erre nem könnyen tudta rászánni magát. Látjuk, hogy ez egy iszonyatos, kemény harc volt, amelyben vért lehetett verejtékezni. És Jézusnak nagyon nagy szüksége van erre, vágyva vágyik rá, hogy meg tudjon erősödni, és lássa azt, hogy ez nem egy céltalan, értelmetlen szenvedés, mert az az Isten, aki az ő édesatja, az egy szabadító Isten. És ami most itt történik, az nem céltalan szenvedés, hanem ő általa, az ő váltság halála által végzi ez az Isten a maga szabadító munkáját. Hogy ez nem szenvedés a szenvedésért, hanem az emberiség megmentése történik itt. Mert Isten egy szabadító Isten. És Jézusnak ebben is meg kell erősödnie, hogy az az Isten, akinek a kezébe ő maga teszi le majd ott a kereszten a lelkét, ugye a hét szó közül az egyik, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Az az Isten, akinek a kezébe a saját lelkét leteszi, az egy szabadító Isten. Akinek a keze nincsen megkötve. Akkor sem, hogyha ő leteszi az ő földi életét. Akkor sem, hogyha ott a kereszten a mi elvett bűneink miatt az Atya hátat fordít neki. Ez mindig az, de ez az Isten akkor is egy szabadító Isten. És Jézus bizonyára tudta azt, hogy nem fog örökké a sírban maradni. Tudta azt, előre megmondta azt is, hogy van hatalma letennie a maga életét, és aztán van hatalma arra, hogy újra fölvegye az ő életét. De mégis szüksége volt arra, hogy tudja azt, hogy amikor ő leteszi az Atya kezébe a maga lelkét, akkor egy szabadító Istennek a kezébe teszi le a lelkét, akinek arra is van hatalma, hogy a halála utáni harmadik napon őt magát is kihozza a halálnak a rabságából, mert ő egy szabadító Isten. Hát, itt vannak előttünk a tárgyak, ezek most az én tárgyaim, de képzeljük ide a saját tárgyainkat. Ezek vagyunk. Hogyha ugyanezzel a genetikával, de máshová, mások közé születünk meg, hogyha mások az életemnek a szereplői, hogyha csak más iskolákba járok, vagy más településen lakom, más események érnek, akkor én nem én lennék. Ezek vagyunk. Most mondhatjuk, hogy tetszik vagy nem tetszik, akkor is ezek vagyunk. Ezek az emlékeink. Egyesek talán büszkeséggel töltenek el bennünket, vagy hálával. Másokat esetleg kitörölnénk az emlékeink közül, vagy letagadnánk, elfelejtenénk. Ugye, például sebek, egészségügyi dokumentáció, kövek, bűnök, bukások. Jézus, amikor a Páska vacsorának a végéhez ér, akkor újra tárgyakhoz nyúl, eszközökhöz nyúl, amelyek már a számunkra is ismerősek. Ez pedig a kenyér és a bor. Jézus kereszthalálának a jelképe. És ő maga mondja, hogy a kenyér, ahogyan megtörik, az ő testének a megtöretéséről szól, arról a halálról, amelyet ott a kereszten fog majd meghozni, a bor pedig a kiontott vérről szól. Ez nem egy ágyban, párnák közt, vagy késő vénségben történt haláleset, hanem ez egy erőszakos, kegyetlen halál. És amikor ezek is megjelennek, akkor nagyon nagy örömmel helyezem ide a saját tárgyaim közé. Mert hogy Jézus erre szánja ezeket. Állt a kereszt, az ő teste megtöretett, az ő vére kiontatott, mindez kellett ahhoz, hogy az én bűneim megbocsátassanak. És Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nem csak egyszer, valamikor ez régen megtörtént, hanem azt mondja, hogy legyenek emlékeztető jelek, tárgyak, amelyeket meg lehet fogni. Méghozzá olyan dolgok, amelyek hát nem a vitrínben porosodnak, hanem minden nap használjuk őket. Az étkezésünk, a mindennapi kenyerünk kötődik ehhez. Ebben élünk, hogy az ő teste megtöretett, és az ő vére kiontatott értünk. Mikor ide tesszük ezeket, akkor én nagy hálával tudom azt mondani, hogy mindez az identitásomnak a részévé vált. És örömmel teszem oda előre. Mert azt hiszem, hogy ez a helye. Hogy ez kerül az előtérbe, és én emlékszem arra a pillanatra, amikor az én életemben mindez jellemző volt itt előttem, és mindennek az elejére belépett Jézus Krisztusnak a kereszt halála. Igaz, hogy ez vagyok, de az életemnek egy bizonyos pontján Isten az ő kegyelmével megragadott, és a kereszt halál mindennél valóságosabbá vált, és ehhez képest minden, ami most itt van az asztalon, hát azt mondom, hogy érték, örülök ezeknek, nem mindegyiknek, de bizonyos szempontból érték, mert ez vagyok én, de mindez a háttérbe kerülhetett, és az előtérbe ott van Jézus Krisztusnak a kereszt halála. Ezek voltak a kezdő kérdések. Ki vagyok én? Mi történt velem? Hogyan kerülök ide? Mit kell tennem? Vagy hogyan tovább? Fontosak az emlékek, fontosak ezek a kapaszkodók. És hogyha az életünkben előtérbe kerül Jézus Krisztusnak a kereszt halála és szenvedése, akkor az ezekre a kérdésekre adott válaszaink is átformálódnak. Ki vagyok én? Sok mindent elmondhatnék ezek alapján, ami itt van az asztalon, hogy ki is vagyok én. Most lehet, hogy csak ennyiben foglalnám össze, hogy beteg az orvosnál. Beteg, mert Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ő nem az egészségesekhez, a tökéletesekhez jött, hanem a megváltásra szorulókhoz, a bűnösökhöz. Beteg, de az orvosnál. Mert ezt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Ki vagyok én? Hát ez. Mi történt velem? Egy másik evangéliumi történet jut eszembe, amelyet minden evangélista följegyez, Barabásnak az esete. Mi történt velem? Hát lehet, hogy erre utalva azt mondhatnám, hogy Barabásként vártam az ítéletet, de valaki meghalt helyettem. Barabásról nem sokat tudunk, csak annyit, hogy rabló volt, talán gyilkos is, és várja a börtönben az ítéletet. És egyszer csak azt mondják, hogy Barabás, szabad ember vagy. Hogy, miért? Hát valakit elítéltek helyetted. Valaki meghalt helyetted. Te pedig szabad ember vagy. Mi történt velem? Hát valaki meghalt helyettem. Hogy kerülök ide? Úgyhogy a bíró azt mondta, hogy szabad ember vagyok. Halál és ítélet helyett élet és szabadság. Ez az én osztályrészem. Keresztény ember lehetek. És amikor keresztény ember vagyok, akkor az élet és a szabadság jegyében lehetek keresztény ember. Akkor nem kell az órunkat lógatni, akkor nem kell kétségbe esni, akkor nem kell gyűlölnöm saját magamat, gyűlölhetem a bűneimet, de minden jogom megvan ahhoz, hogy örömmel is, és az Isten iránti hálával éljem az életemet. Hogy kerülök ide? A bíró azt mondta, hogy szabad ember vagyok. A szabad ember azt tesz, amit akar. A szabad ember keresheti az Istent. A bűnös ember nem annyira. Akinek az életében a bűn uralkodik, az nem szabad arra, hogy keresse az Istent. Az minden mást keres. De az Isten kegyelméből elmondhatom, hogy szabaddá lettem arra, hogy keressem az Istent. Szabaddá lettem arra, hogy minden nap fölvegyem a harcot, és megvívjam a magam bukdácsoló hívő életét. És elmondom, hogy igazából nincsen olyan nap, amikor azt mondhatnám, hogy győztem. De mégis az Isten kegyelméből szabad ember vagyok. És szabad vagyok arra, hogy a bukásaim után is másnap újra fölvegyem a harcot. És az Isten kegyelméből itt lehetek. Nem csak itt a templomban, hanem az Isten kegyelmében, az Isten által, az Istentől kapott új életben. És hogyan tovább? Mit kell tennem? Igazából semmit, csak az új életben járnom. Azt gondoljuk sokszor, hogy keresztényként valami egészen különleges dolgokat kell tennünk, valami olyan dolgot produkálni, amivel egy picit viszonozhatunk abból, amit Jézus tett. Vagy amivel egy kicsit meg tudjuk majd hálálni. Hogy na, Istenem, nem is volt olyan nagy befektetés ez. Látod, megérte. Engem kellett választanod. Igazából, hogyha így gondolkodunk, agyonnyom bennünket ennek a terhe. Hogyan fogom én ezt meghálálni? Hogyan fogok én eleget tenni ezért a kegyelemért? Mit kell tennem? Igazából semmit. Élnem az Istentől kapott új életben, és engedni, hogy az ő lelke vezessen. Nem kell világot hódítani az evangéliummal, nem kell sztár prédikátornak lenni, nem kell legékesen szóló bizonyságtételeket nekem elmondani. Egyszerűen csak élni kell az életemet. És azokban a pici döntésekben, amelyeket Isten elém ad, hallgatni az ő lelkére. És hogyha nehéz a döntés, hát meghozni a nehéz döntést is, nem a magam, hanem az ő lelkének az erejével. Ki vagyok én? Mi történt velem? Hogy kerülök ide? Mit kell tennem? Hogyha Jézus Krisztusnak a kereszt halála ott van az életemben, akkor értelmet nyernek ezek a kérdések, és tudok is rá válaszolni. Megmondom őszintén, Krisztus nélkül nem tudnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Itt vannak az emlékeink, valamire büszkék vagyunk, valamit letagadnánk, vagy elrejtenénk. Ez a fantasztikus örömhíre a keresztnek, hogy az Isten számára az, aki én vagyok, az elfogadható. És nem kell valamit letagadni, nem kell valamit kiírtani a megtörtént dolgok közül, hanem az, aki én vagyok, ezek által a dolgok által, az az Isten számára elfogadható. És érdemes volt arra, hogy Krisztus meghalljon érte. Amire büszke lennék ezek közül, arra most már nem büszke vagyok, hanem hálát adok értük. És végignézek a tárgyakon, hálát adok a családomért, a nemzetemért, a nagypapámért, a feleségemért, a gyerekeimért, és mindenért, aminek nagyon örülök, amire büszke lehetnék. És mi a helyzet azzal, amit kitörölnék az életemből? Hát, ugye, ilyenek is vannak. Igazából az sem kell letagadni, vagy meg nem történtté tenni. Nagyon nem is tudnánk. Amit én kitörölnék, az most az Isten szeretetére, az Isten könyörületére, az ő kegyelmére emlékeztet, és dicsőítésre indít. Édesatyám, így is kellettem neked. Azt mondja Jézus, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus ragaszkodik hozzá, hogy ne lépjünk túl az ő kereszt halálán. Emlékezzünk, táplálkozzunk ezekből az emlékekből. Ez az identitásunknak a részévé válhat, és innentől kezdve lehet mindig ide visszatérni. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert láthattuk a te szenvedésedet. Igaz volt, amit énekeltünk. Igaz, hogy nem voltunk ott testileg, és a testi szemeinkkel nem láttunk téged a kereszten. A füleinkkel nem hallottuk ezeket a szavakat, de köszönjük, hogy mégis a te ígédben ezek meg vannak őrizve a mi számunkra is, és annyira hiteles szemtanúk által irattad ezt le, hogy szinte látjuk magunk előtt, de köszönjük neked azt, hogy ennél még élesebben láthatjuk a te szenvedésedet, mert a te lelked által valóság lehet a mi életünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy amikor magunkra tekintünk, és látjuk azt, akik vagyunk, akkor nem kell elrejtőznünk előled, és nem kell megtagadnunk azt, hogy kik vagyunk mi magunk. De köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a mi életünket nem akarod abban az állapotában hagyni, ahogyan te azt legelőször megláttad, vagy ahogyan megtaláltál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te hajlandó vagy kézbe venni a mi életünket, és áldunk téged, hogyha már bennünk is tudatosult ez, hogy a te formáló kezedben vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy akik mi vagyunk, az nem reménytelen a te számodra. És áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy az a kereszt bár nem láttuk, de állt a mi számunkra. És köszönjük, hogyha már valóságosan találkozhatunk mi is ezzel a kereszttel. Köszönjük, hogyha már az ott megnyilvánuló szeretet és kegyelem legyőzhetett bennünket is. Úgyhogy nem volt több tiltakozás, nem volt több menekülés, nem volt több kifogás, keresés vagy halogatás, hanem kimondhattuk neked azt, hogy megadjuk magunkat, hogy a tiéd vagyunk, hogy ilyen szeretet, ilyen kegyelem nem történhetett hiába. Te méltó vagy arra, hogy mindenünk, akik mi vagyunk, amink mi van, az a tiéd legyen. Köszönjük, Urunk, hogyha már így találkozhattunk a te kegyelmeddel, és így láthattuk a te szenvedésedet. Hogyha esetleg még ez egy távoli esemény a mi számunkra, akkor imádkozunk azért, hogy a te szent lelkeddel hozd közel hozzánk. Hadd valljuk meg előtted a mi kétségeinket, vagy kifogásainkat, és kérünk téged azért, hogy legyél te az, aki legyőzöd ezeket. Köszönjük, hogy te hajlandó vagy harcolni értünk. És Urunk, köszönjük neked, hogy amikor magunkra tekintünk, akkor most már nem csak azokat a dolgokat láthatjuk, amelyek miatt büszkén feszíthetünk, vagy azokat, amelyek miatt a föld alá is elbújnánk, hanem mindent a te kereszthaládon keresztül szemlélhetünk. És ahogyan az apostol mondja, ami a hátunk mögött van, azt, ami mögöttünk van, azt a hátunk mögé vetve nézünk előre, és ami mögöttünk van, az kárnak és szemétnek ítéljük. Kérünk téged, hogy így hadd kerüljön minden a helyére az életünkben. Köszönjük, hogy sok mindent nem a kukába fogsz dobni, hanem a helyére teszed az életünkben. Urunk, annyira meghatároznak bennünket a kézzel fogható dolgok, a családtagjaink, a kapcsolataink, dolgok, amelyek fontosak a számunkra, a megélhetésünk, az állásunk, a tanulmányaink, az előmenetelünk. Urunk, kérünk téged azért, hogy tetted helyére mindezeket az életünkben. Köszönjük, hogy azok a azok a csalódások, azok a terhek, bűnök és bukások, amelyek miatt szégyenkezünk. A te kezedben ezek is gyógyulhatnak. És neked van bocsánatod ezekre. Uruk, szeretnénk saját magunkat a te kereszthalálod fényében értelmezni. És köszönjük, hogy ezt majd az ünnepek során az úrvacsorában is majd megtehetjük. És kérünk téged, hogy hadd legyenek mindig ott a szemünk előtt ezek a látható dolgok, amelyekbe belekapaszkodunk. Kérünk azért, hogy emlékeztess bennünket napról napra arra, hogy kik is vagyunk, te benned. Legyen tied ezért a dicsőség, és így szeretnénk a te szent lelkeddel menni tovább, és várni a te életgyógyító munkádat a szívünkben. Amen.